arról beszélünk, hogy mit tehetünk azért, hogy fölismerjük azokat a jelenségeket, azt a helyzetet, amit így nevez meg a szakirodalom, sőt, ez tulajdonképpen egy jogi kifejezé is vált, egy jogi terminus technicus lett, hogy szándékos vakság. Mert hogy a szándékos vakságaink fölismerése szinte, mondhatjuk azt túlzás nélkül, hogy élet-halál kérdés, Alice Stewart 1956, 25 évébe telik, míg az angol és amerikai orvosi közvélemény el tudja fogadni azt, amit ő már 25 évvel azelőtt számokkal nyilvánvalóan igazol, ez pedig az, hogy az állapotos édesanyákat ne tegyük ki röntgensugárzásnak azért, mert a magzatok sérülni fognak. Vagy legalábbis ennek a veszélye jóval nagyobb, mintha ez nem történik. 25 év. És akkor leírtuk azt, hogy micsoda szék kínálat, hát ez egyszerűen zseniális. Hogy leírtuk azt, most csak ez egy gyors ismétlés, aztán új témákat szeretnék hozni, már azon belül, amin most a témánk, hogy első, hogy valamilyen közkeletű hiedelem, ami a szándékos vakság egyik tényezője, egy közkeletű hiedelem. Második, most nem kezdem el ragozni, mert elmegy az egész élet. Azt mondja, második, a közkeletű hiedelemmel összefüggésben lévő valamilyen érzés vagy érzelem, és ez pozitív érzés is lehet. Ugye például a szerelmes, hogy a szerelmére tekint, és azt mondja, minden oké. És persze, hogy nincs, sosincs minden oké. Ugye ezt csak azért mondhatjuk, hogy minden oké, mert idealizáljuk a szerelmünket, és éppen teljességgel figyelmen kívül hagyjuk a gyöngéit. Hát ez csak ezért lehetséges. Ma is miséztem, mindig misézésből jövök, és akkor annyira szeretem, sekrestés fiú, mindig mikor jövök, neki valahogy ez áll a nyelvére, mindig meglátja, szia Feri, elkezd mosolyogni, azt mondja, minden oké. És akkor mindig lelombozódik az arca, mert tudja, hogy erre én mit szoktam mondani. Én elkomorulok, tudjátok, ezt úgy hívják, hogy kapcsolati egyensúly. Hát tényleg, sokszor az igazságot ketten sokkal jobban képviseljük, mint külön-külön, nem? Vagy egymagában valaki. Tehát akkor ő ezzel az optimizmus, ezzel a hurrássággal, hogy minden oké. Okay. Csak ránézek komoran, és mondom, olyan sosincs, hogy minden oké. Okay. Ahhoz nagyon vaknak kell lenni, hogy valaki azt mondja, hogy minden oké. Sosem oké minden. Tehát van akkor egy érzés, ami a hiedelmünket megerősíti. Tehát például, hogy te egy tökéletes nő vagy. Azért reméltem előbb-utóbb mégiscsak valamilyen reakciót adtok. De látjátok, kellett 3 másodperc, míg ellenőriztétek, hogy hogy is van. Most ez igaz, vagy nem igaz? És hát a hiedelme, hogy tökéletes nő, és hogyha az életem párja lenne, az egész életem meg lenne oldva 40 évre előre, ugye ez egy hiedelem. Jó, kevesebbet fogok esketni következő nyáron. Ez egy hiedelem. És a hiedelemhez meg mi kapcsolódik? Hát ez az érzés, ez az élmény, hogy hát mikor velem van, mintha minden meg lenne oldva. Annyira jó vele. És tényleg nagyon jó vele. És ez az érzés megerősíti ezt a hiedelmet, hogyha tulajdonképpen megkérné a kezemet, a Dezső, akkor minden révbe érne. Hogy csak ez az egy számít, ha megkéri a kezem, és akkor minden megvan. Azt mondta egy kedves hölgyismerősöm, ide figyelj Feri, hogy én mekkora téveszmében éltem le, és ülök a téveszme székére. De nem fogok itt elveszni, mert van új mondani való, hogy... Azt mondja, én azt gondoltam, hogy ha a Dezső, az én szerelmem, még a hormonális boom idején vagyunk, megkéri majd a kezem, akkor révbe érek. 2 év múlva azt mondja, Feri, rájöttem, hogy pont fordítva van. Hogy az volt a képzetem, gyere csak nyugodtan, nem kell így sunnyogni, hanem csak ilyen bátran. De tényleg, hát miért ez mind? De, mert ilyenkor mindig az tudjátok, lehet, hogy ti is néztetek a neten, az a híres Duna TV-s történet jut eszembe. De mindig ez jut eszembe, hát ne, úgyis látunk, érted? Tehát ez... És ilyen kényelmesen, kedvesen idejöttek, az nem egyáltalán nem zavaró. De ez viszont nagyon mókás. Na, hogy hát lehet, hogy akkor mégiscsak meg kéne tartani, mert itt van valami esemény. Szóval ez a hölgy néhány évvel az esküvő után azt mondta, hogy hát de most látod, milyen döbbenetes téveszme volt ez. Hát én azt gondoltam, hogy az esküvővel révbe érek. És azt mondja, igen, csak hogy ez a téveszme azt csinálta velem, hogy ugye kapcsolódott az egy ilyen jó, boldog érzés, a kényelmesség, a megérkezettség, az elrendezettség, a biztonságérzet, ugye ez mind itt van, nincs is kedvem folytatni, mert annyira jó. Menjetek nyugodtan haza, nekem most olyan jó. És azt mondta, hogy egyszer csak arra lettem figyelmes, de néhány év elég volt, hogy az lehet, hogy révbe értem, csak a kikötőben a vitorlák már régen szétfoszlottak, és nem haladunk semerre se. Hogy már ki se tudnánk hajózni a nyílt vizekre, mert úgy megálltam én ott a kikötőben, hogy az összes vitorla szétfoszlott. És azt mondta, most jövök rá, hogy ez egy mekkora téveszme volt. Hát az a házasságkötése nem révbe értem, akkor hajózunk ki. Akkor kell a jó szél, a jó vitorla, a jó kormányos. Akkor kell jól tájékozódni az összes, akkor futunk ki. És mi az, ami évekig fönntartotta ezt a vakságát, hogy semmi energiát nem kell belefektetni? Ez a téveszme? Jaj, de jó, köszönöm. Hát azért erre fölfigyelek. Mert ez is nagyon aranyos, nagyon, és tényleg szöcske, nagyon hideg, nagyon jól néz ki. Szóval, de nagyon köszönöm annak, aki adta, komolyan. Hogy ne kérdezzétek meg, hogy milyen volt. Tehát itt van egy hiedelem, és a hiedelemhez kapcsolódik egy érzés vagy egy érzelem, ami egészen furcsa módon pozitív is lehet, ami fönntartja a szándékos vakságnak a helyzetét. A harmadik az volt, hogy ehhez kapcsolódik egy önmagunkról alkotott kép, vagyis az, hogy minden oké, ha minden oké, hát hiszen boldog vagyok, és elégedett, és ha minden oké, miközben sosem oké minden. A negyedik, szándékos vakság elemei, a negyedik, hogy tulajdonképpen, ami itt van, ez mind tudható. Hát csak egy picit kell eltávolodnom ettől a háromtól, hogy tudhassam azt mondani, hogy sosem oké minden. Tehát az adatok nyilvánosak, az eredmények nyilvánosak, a számok nyilvánosak, annyit tudunk az emberi természetről, hogy ezt itt pontosan tudhassuk elég jól látni, hogy miről van szó. Tehát az adatok nyilvánosak, de nem veszünk róluk tudomást. És az ötödik, hogy mindennek az ismerete, ennek a négy széknek és általuk őrzött tartalomnak az ismerete nem lesz elég a változáshoz. Amit még egészen így sarkítottunk, hogy az igazság ismerete nem elég a változáshoz. Mert a kérdés, hogy lesz-e bátorságom ahhoz, hogy meglássam a saját vakságom, ami kifejezetten rettenetesen fájdalmas tud lenni, a saját vakságunk fölismerése. Hát úgy utáljuk, hogy ez elmondhatatlan. Tehát először nem is a bátor cselekvéshez van szükségem belső tartásra és munícióra, hanem a saját magammal való szembenézésre. Hát nem azzal kezdjük, hogy bátran azt mondom, ó, micsoda téveszme, gyerünk, küzdök 25 évig. Hanem egyáltalán... nem akarok únos, untalan történeteket mondani, tehát csak fölidéződik bennem az a jó pár élmény, mikor egyszer csak mondjuk a szakmai munkám kapcsán fölismertem azt, hogy ahogy eddig csináltam, annál jobban is lehet. Hogy volt, hogy napokig nem bírtam aludni, mert akkor fogom tudni jobban csinálni, hogyha most beismerem, hogy 12 éven keresztül mindenkivel nem csináltam olyan jól, ahogy lehetett volna. Hát nem tudtam, hogy úgy is lehet. Hát ott nem a szándékos vakság volt, de az az élmény, hogy most ahhoz, hogy világosságot gyújtsak saját magammal kapcsolatban, hogy a szenvedéssel fog járni. De nem akarom. Hát kikezdi az én képemet, hogy én egy jó segítő vagyok. Hát mit számít, hogy így van-e? De kikezdi, és az baj. Nem esik jól. Tehát az igazság ismerete nem elég. Itt egy nagy belső küzdelem vár ránk. És nagy valószínűséggel a belső küzdelem után aztán egy külső. Olyan jó esetben, mert akkor... Én rám jön csak a meleg, vagy nektek is meleg? Nektek is meleg? Nektek is. Jó. Tudjátok, hogy nem ezt akartam mondani. Na most, azt mondja, hogy És akkor most ezt letakarítom, hogy neki álltunk, hogy elemezzük az okokat. Hát elemezzük egyetlen, beszéljünk róluk. Hogy milyen okai vannak ennek a jelenségnek, hogy a szándékos vakság mindegyikünkre jellemző, kikerülhetetlenül nem csak az emberi természet része, hanem egy társkapcsolat működésének is jelensége, egy családi kapcsolatrendszer működésének is jelensége, csoportoknak, közösségeknek, intézményeknek, államoknak, egyházaknak és az emberiségnek működésének is jellegzetessége. Ha! És akkor kettő okig jutottunk el, mit tudom én, melyik volt ez a kettő. Az egyik, de tudom, hogy mi volt, csak na. Az egyik, hogy mert ugye nagyon meleg van, egy bevacsoráztatok, nem tudtok figyelni, hogyha csak okosakat mondok. Hogy az egyik, egyirányú figyelem. Mindig ugyanarra. Kizárok egy csomó mindent, egyirányú figyelem. Második ok, hogy az egyirányú figyelemmel társul és ehhez kapcsolódik azok az információk, amelyeket akarva, akaratlanul elkezdek összegyűjteni, amelyek számomra pozitív érzéseket és érzelmeket keltenek. Vagy, még akkor cifrázhatjuk ezt, vagy pedig olyan információkat rekesztek ki, amelyek kényelmetlen érzéseket keltenek bennem. Ezeket nem akarom hallani. És tulajdonképpen azért, mert azok az érzések és érzelmek, amelyek az információk nyomán érnek engem, azokkal nem szívesen küzdök meg. Ez kapcsolódik ahhoz, amit ott az ötödik széknél mondtam, hogy az igazság ismerete nem elég. Tehát vagy pozitív érzéseket és érzelmeket akarok, és ez esik annyira jól, hogy bizonyos információkat szeretek figyelmen kívülni, vagy negatív érzésektől akarom magamat megkímélni. Ez volt a két pont, amit eddig mondtunk az okokról. És hát, hogy van-e tétje, vagy nincs? Hát, mondjuk van. Ugye 25 éven keresztül egy baba. Ugye annak akkor van tétje. Tudjuk azt, hogy azok a fiatal emberek, akik azt mondják, hogy nem történhet meg, hogy mi elváljunk. Ők már is veszélyeztetettek. Mert ki fogják zárni azokat az információkat, amelyek, hogyha nem lenne bennük ez az ideológia, hogy mi keresztények vagyunk, mi katolikusok vagyunk, mi velünk, ez nem történhet meg. Miután kizárják azokat az információkat, amik aztán a kapcsolatban érik őket, hogy tulajdonképpen most nem vagyok boldog, de most már két éve nem vagyok, hogy tulajdonképpen ez nagyon aggaszt, hogy tulajdonképpen ez bizonytalanná tesz, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy merre megyünk, hogy ez tulajdonképpen nem is jó, és úgy látom, hogy neked se jó. Ez egyetlen egy ilyen téveszme, hogy azért, mert katolikus vagy keresztény vagyok, ez nem történhet meg. Hát persze, hogy megtörténhet. Sőt, a kutatások szerint, ha valaki így lát neki, hogy velem ez nem történhet meg, akkor te fenyegetettebb vagy. Mert ha tudod, hogy megtörténhet, akkor sokszor olyan információkat is merünk majd közelengedni, amelyek nagyon kényelmetlenek lesznek. Ugye, éppen voltam egy családos társaságban, egy házas társaságban, majd 20 éve házasok. Tehát azért akkor elég jól csinálják. És ott mondtam nekik néhány adatot. Hát nem esett nekik túl jól. És hogy mondtam ezt a néhány adatot, hogy az volt a fölszabadító, hogy nem kezdődött el az, amit olyan gyakran hallok, hogy jó, de vannak kivételek. Olyan gyakran hallom, ezt tudjátok, elmondok számokat, és akkor valaki hátradől, és azt mondja, jó, de ez nem mindenkire érvényes. Ezért bizonyos előadásokban azt szoktam mondani, hogy ezek a tények kétség kívül vannak kivételek. Nem te. Ezt el kell mondani, mert különben érted, ezzel az egy mondattal az összes számot elsöpörted az útból. Nem, te nem, pont te nem. Na tehát, mert legfőjebb te vagy a kivétel, és akkor kétszeresen jó minden. Tehát a második, hogy elkezdjük szelektálni az információkat, mégpedig a nem nagyon gyakran a nem tudatos célunk az, hogy bizonyos információk ne kerüljenek közel hozzánk, azért, mert érzelmileg vagy megterhelők, vagy kerüljenek hozzánk közel, szelektálunk, mert érzelmileg nagyon jól esnek nekünk. Ennyi. Harmadik. Nem tudom, pont a narancs színe jó-e? Nem tudom. Azon gondolkozom, hogy előbb fogok mondani egy kicsit könnyebb témát, aztán majd belefejeselünk. Harmadik pont. Meg fogunk szűrni sok minden olyasmit, ami kikezdi a hiedelmeinket. Tulajdonképpen ezt már kezdtük érinteni. Mit jelent ez? Képzeljük el, hát ez a Kovácsék. Most én vagyok Kovácsék. Kovácsék egy olyan család, hogy van nekik egy árszpoétikájuk az életről, ugye az, hogy árszpoétika sokkal-sokkal szebben hangzik, mint hiedelem. Hát ezért Kovácséknak árszpoétikája van, családi hitvallása. A hiedelmek és a téveszmék meg sem érintették a Kovács családot, hanem ők árszpoétikával, meggyőződéssel és hittel élnek. És például az ő meggyőződésük és árszpoétikájuk az, hogy az igazi, rendes emberek segítenek másoknak. Tehát az élet nem élhető le úgy, hogy csak a saját erőinkre támaszkodunk, ezért segítenünk kell egymásnak. Hogy minden ezen múlik, minden, egymásnak kölcsönösen segítünk. És egyébként itt vannak a Szabóék, tehát a szomszédban, mi sose leszünk olyanok, mint a Szabóék, mert az szörnyű, mert ők az önző család, mi csak így hívjuk. Mert ők viszik az életet, karrieristák, undormányos karrieristák. Ki tudja, hogy milyen nemtelen eszközöket is felhasználnak az előrejutás érdekében. Nem is látjuk, hogy lennének barátaik. Mi sose leszünk olyanok, mint a Szabóék. Na, mert mi egy jó család vagyunk. Gyertek, gyerekek, most mesélünk a tyúkanyóról, aki szerette a csibéit. Gyertek, mi egy ilyen család vagyunk. Nálunk szeretet honol még december 24-én délelőtt is, ami nagyon ritka. Csak úgy mondom, akár most készülhettek december 24-e délelőttjére, az információk nyilvánosak. Elég, ha visszagondolsz tavalyra. Szóval... összegyűjtjük a családot, a családfő és az anya teljes egyetértésben beszél a jóságról, a szolidaritásról, a szeretetről. Jaj, annyira jó. Én itt szeretnék gyerek lenni, kár, hogy nem itt vagyok. Most nézzük meg Szabóékat. Most kiderült, hogy legalább 10 székre lenne szükségem. Nem, hülyeskedek, nehogy, mert olyan kedvesek vagytok velem, legközelebb lesz 10-es, te is elveszek a színpadon. Hogy itt ülnek Szabóék, és azt mondják, hogy tulajdonképpen, hát, ha egy valamiért lennénk csak hálásak az életben, akkor az az, hogy nem vagyunk olyanok, mint Kovácsék. Hát ebben össze tudunk mindent foglalni. Tehát egy élhetetlen családot, mint a Kovácsék, hát lámpással nem lehet találni. Magunk között szólva, nem tudnak kijönni a pénzükből. Tehát 20-a és 25-e között elindulnak, már elég régóta vagyunk szomszédok. Látjuk, együtt vásárolunk, 10-én még mindenkinek kis nyalóka, 15 már nincs nyalóka, még 20-a körül meg már csak ül. Na. És akkor egyszer csak a 28-29 körül megint jön a nyalóka. Persze, mert akkor kérnek kölcsön. Persze. Hát teljesen élhetetlenek. Hát az a döbbenetes felelőtlenség, amivel a gyerekeiket nevelik, az ijesztő számunkra. Hát hogy lehet úgy élni, hogy majd valaki segít? Ez egész ijesztő. Hát miért nem tudnak felelősséget vállalni a saját életükért? Hát miért nem hordozzák a saját életük terhét? Hát állandóan másokra szólulni, majd mások megoldják. Hát hogy lehet így élni? Egész ijesztő. Hát komolyan mondom, mint egy vircsaft. Na. Szóval. Mit szokott hozni az élet? Te tudod, valaki tudja. Hát az élet azt szokta hozni, hogy egyszer csak itt a Kovácséknak a lánya Egy olyan igazi jó, jó, hát egy nagyon jóságos. Őt nagyon-nagyon érinti az, amit apa és anya mondott, de hát értitek, pont az a lényeg, hogy jóság és szeretet mindenkinek önzetlenül föltétel nélkül, és a Kovácséknak van az a bőrkabátos motoros fiú, tudjátok. A Szabóéknál úgy van, nem, hát a Szabóéknál. Hát és én arra gondoltam, hogy hát ha valakinek jót kéne tenni, hát a Szabóéknál a nagyfiú, nem, mert hát tényleg egy ilyen önző, disztó családban nevelkedik föl, hát tényleg valamit. És olyan jó, mert amikor kölcsönkérünk 29-én, akkor tudok is venni sütit. Megyek, hát igen, az augusztban veszem, értitek? Hát hol máshol? Mondjatok még helyeket. Hát ez döbbenetes, itt egy kiset, ez egy önsegítő csoport, egy ilyen süteményes világ. Hát itt nem, hát ez hogy lett? Látjátok, arra gyanakszom, hogy itt a tudattalanok összekapaszkodtak. Döbbenetes, hogy mi történik itt. Szóval itt van a Kovácséknak ez a motoros üzőt, szerintem egy tök beképzelt csávó. Szabó, hát nem tudom, már mindenki Kovács nálam. Köszönöm a segítséget. Szabóéknál. És hát akkor egyszer csak a Kovácséknak a nagylánya beleszeret a Szabóéknak a nagyfiába. És a Szabóéknak a nagyfia azt mondja, hogy hát szóval nem tudom, olyan, hát olyan illata van ennek a nőnek, szóval olyan színe, hogy egészen meg vagyok döbbenve. Nem lenne rossz így, kicsit azért tényleg az apáméknak igaza van, hogy tanuljon már egy kis tartást. Úgyhogy üljön föl mögém, azt akkor kapaszkodjon. És mi történik? Azt fog történni, hát mondjuk, hogyha ez így éppen így játszódik le, sokszor így játszódik le, hogy ők egymásba szeretnek, idealizálják egymást, mind a ketten megélik azt, hogy a szerelem azért ennyire zseniális, mert kiegészülünk. Hogy nekem nagyon tetszik ez az életre valóság, tényleg ez zseniális. Nekem meg nagyon tetszik valahogy az a, hát én nem is tudom, az együttérzésnek hívják, vagy minek, amit csinál. De az annyira jó, ez tényleg az annyira kedves, én nem is tudtam, hogy van ilyen nő. Hogy van ilyen nő, együttérző, hihetetlen. Nagyon jól esik. Na nem számít, csak jól esik. És mi fog történni 5 év múlva? Szabóék fia már 30 éves, és kezd egyre tűrhetetlenebb érzéseket átélni, hogy a felesége, mert ők már most így vannak, hogy a felesége tulajdonképpen hozza tovább ezt az élhetetlenséget. Egy ilyen nővel kell neki élni? Nálunk az anyám vezette a listát, hogy mire mennyit költöttünk. Hát ez volt a legtermészetesebb. Azt se tudja, mennyi pénzünk van. Hát ezt nem is értem. Hát nem lehet vele élni! És mit mond Kovácséknak a lánya? Hát mondani nem mond semmit, mert megy haza a családjához. Mert ugye ott mindig szeretettel fogadják. Kedvesen átölelik, azt mondják, édesem, te, hát mi mindig mondtuk neked, de itt van anya és apa, és anya azt mondja, kicsi lányom, 32 éves, kicsi lányom, te nálad te biztos lehetsz benne, hogy nálunk van itt egy ágyad. Te bármikor hazaköltözhetsz. Mi? Szeretettel látunk. Biztos lehetsz benne. Ha egy bőröndel jössz, úgy is. Fogkefével, úgy is. És tudhatod, ha fogkefe nélkül, az igazán nem számít. Itt van az apa, és azt mondja, anyádnak nagyon igaza van. Hát ez egy ilyen család, egymásnak igazat adnak, és boldogan élnek. Miért nehéz nekik? De most összezagyváltam már a székeket, igaz? Összezagyváltam, mert így volt. Miért nehéz nekik? Mert ezért akartam az egészet elmondani. Azért, mert itt van ugye Kovácséknak a lánya, és itt létezett egy családi eszmerendszer, aminek voltak aztán ideológikus elemei. Ezt nevezhetjük arszpoétikának, hitvallásnak, és nevezhetjük egyoldalúságnak, vagy tévhiteknek. És ennek az a következménye, hogy úgy növök föl, hogy az igazságnak egy nagy részét a családom nem is tárja föl előttem. Azért, mert ők maguk sem élik meg. Hát lehet, hogy már nemzedékre nemzedékre kizárták az igazságnak, vagy a valóságnak egy részét. Ezért nem csak, hogy nem szembesülök vele a származási családban, hanem miután vannak a szabóék, azzal szembesülök, hogy amit beengedhetnék, arra tulajdonképpen azt mondjuk mi, hogy az rossz. Hogy az szörnyű, hogy az önző és lehetetlen. Tehát egy megbélyegzett világot mutatnak be nekem ott. Ezért, és ettől olyan nehéz, a személyiségem tulajdonképpen egyoldalúan fejlődik. És ezekkel a dolgokkal itt, ezek itt értékek, ezekkel az értékekkel, az igazságnak ezzel a részével, nem hogy a fejemmel vagy az eszemmel nem tudok igazán mit kezdeni, hanem a személyiségemben nincs is kidolgozva, hogy ezzel mit kezdek egyáltalán, hogy élhetnék én vele. A személyiségemben nincs kitalálva. Hát nem kellett vele találkoznom, ha találkoztam, elutasíthattam, mert azt mondták nekem, hogy rossz. Csak hogy most ez a rossz megtestesül a férjemben. Ettől olyan nehéz. Az a rossz, amihez nem dolgoztam ki az utat, most megtestesült a férjemben. És fordítva is, pontosan ugyanígy van. Hogy hát az empátiát, hát ebben a családban nem kellett kidolgozni az empátiát. Kölcsönös segítségnyújtást. Hát mindenki bement a szobájába, és elvégezte a dolgát. Hát mindenki tudta, mi a kötelessége. Hát ennyi. 4 éves korban volt már zseppénz. Tehát az öngondoskodásnak az alapjai már megvoltak teremtve óviban. Hát erre felé megy a világ, nem? Hát akkor hiába néztek. Csak hogy mindaz, amire azt mondták Szabóék, hogy az rossz, az most megtestesül a feleségemben. És van 2 gyerekünk. És most akkor mi van? A harmadik szempont, amiért ezt az egészet elmondtam, az az, hogy elkezdünk kizárni minden olyasmit, ami a hiedelmeinkkel ellentétben van. Kizárjuk, és hogy ennek a gyakorlatát, hogy mit jelent, hogy a hiedelmeinkkel kapcsolatos információknak ellentmondó egész világokat zárunk ki, az a családban már megtörténik. És nem azért, mert az apu, meg anyu, meg a nagyi, meg a nagymama rossz, vagy nem tudom, mit akarnak velünk. Egyszerűen így működik. Mert törvényszerűen nem tudjuk az igazság teljességét élni és képviselni. És ezért megtörténik ez, és úgy növünk föl, hogy 20-30-40-50 évesen a valóságnak bizonyos területeit nem csak hogy kizártuk, ezért a személyiségünkben nem is dolgoztuk hozzá az utat, nem is tudjuk, hogy kéne vele bánni. Mert egy rászorulóval tudunk, hogy bánni, de egy autoriter főnökkel gőzünk sincs, mit kell csinálni. Mert minden információt, ami ahhoz kellett volna, hogy tudjak bánni egy autoriter főnökkel, azt ebben a családban nem lehetett megtanulni. És itt pedig arról fogalmam sincs, hogy mit kell akkor csinálni. Azt gondolom, hogy igazam van, de szeretem a feleségem. Hát nem tudom. Kőzöm sincs, hogy mit kell akkor csinálni. Hát először is nekem igazam van. Most látom, hogy ilyenkor sír mindig. Tehát mindig bebizonyítom neki, hogy igazam van. És akkor bőg. Mit kell ezen bőgni? Hát nem igaz, én most mind változtassak, ha nekem van igazam? Hogy szinte nincs is kapaszkodom, hogy mit kéne másképp csinálni. Hát gőzöm sincs, hogy mit kéne másképp csinálni, csak látom, hogy a dolgok mennek tönkre. Hát nem ő volt az igazi. Ennyi. Tényleg a szép lobogó barna haja elvette az eszem. Lehet, hogy csak ennyi. A kémia. Hát nem mondanám, hogy csak a kémia. Szóval mindannyiunkra jellemző, hogy úgy növünk föl, hogy a családunk bizonyos igazságokat nagyon nagyra tart, más igazságokat teljességgel kizár. Ezt így is nevezhetjük, hogy információk. Bizonyos információk nagy becsben vannak, másokra pedig bélyeget rakunk. Kizárjuk, és nem tanuljuk meg a hozzáfűződő egészséges viszonyt. Ezért az fenyegető lesz, és idegen, vagy tiltott, vagy rossz, és csomó mindent mondhatunk. Így tulajdonképpen az a kérdés, hogy a család történeteket, ha nézzük, az nagyon megrendítő volt nekem 5-8-10 éve, amikor ebben nagyon-nagyon benne voltam, és ez foglalkoztatott a leginkább. Hogy tudjátok-e, hogy úgy szokott lenni, most lehet, hogy eszetekbe jut a család történet egy-egy pillanata, hogy amikor itt vannak Kovácsék, ha jól mondom, itt vannak Kovácsék. És a Kovácsik a valóság egy részét beengedik, a másik részét megbélyegzik. Hogy általában úgy szokott lenni, miután emlékeztek, minden élő rendszer egyensúlyra törekszik. Emlékeztek? Hogy energia kell, az egy fönnmaradjon. Nincs elégséges energia, akkor az történik, hogy kóros egyensúlyok jönnek létre. Mi az, amivel energiát tudunk spórolni? Az információ. Mi történik itt szinte minden családban? És most a szent pillanat, hogy őt föl fogom használni. Minden családban tulajdonképpen valaki nagy valószínűséggel egy-két nemzedéken belül elkezdi megtestesíteni azokat az értékeket, információkat és igazságokat, amit a család kizár magából. És őt úgy szoktuk hívni, hogy fekete bárány. Mert az élőrendszer egyensúlyra törekszik, egyszer csak valaki ezt elkezdi megtestesíteni. És ebben a családban egyszer csak lesz valaki, akire aztán jól rá lehet mondani, hogy karrierista csávó. Egy lehetetlen alak, egy önző dög. És valójában nem csak a saját nevében teszi ezt, ez az érdekes, hanem van egy szerep, ez a fekete bárány szerepe, akinek egy nagyon fontos funkciója van. Megtestesíti a kizárt értékeket. De miután ő a család tagja, állandóan kopogtat a család ajtaján, és azt mondja, hogy engedjetek be. Mert az én nevem is úgy kezdődik, hogy Kovács. Tehát nekem itt helyem van. Engedjetek be. Karácsonykor hívjatok meg. Már 4 éve nem hívják meg. Ugye nem? Hát persze, hogy nem hívják meg egy ilyen alakot. Hát hogy tegye tönkre nekünk az egész ünnepet? Nem csak 24 délelőttjét, mert azt mi is egy kicsit tönkre tudjuk tenni. A szentestét teszi tönkre, ha nekünk nem kell a fanyalgó arca. Tehát kizárunk valakit. És mi történik? Hogy ez az élő rendszer, amit ebben az esetben családnak hívtunk, még egy oldalúbb lesz. Még jobban bezáródik a maga igazságába, a maga információi közé. Mindaz, ami neki pozitív érzéseket kelt, tárja azt, ami negatív érzéseket kelt, és tulajdonképpen egy személy megtestesíti a család egyoldalúságát. És a hiedelmekre fölhívja a figyelmet. És azt kéri, hogy bocsássák be. És az élő rendszerek zömének az a tehetetlensége, hogy mindig, amikor a családban valaki perifériára szorul, ilyen értelemben, akkor azt szeretjük kilökni magunkból. Tűnjön el! Pusztuljon, mert zavarja azt az eszmerendszerünket, azt az ideológiát, azt a hiedelemrendszert, amit mi ászpoétikának mondunk, és a többinek, és a fekete bárányt kilökjük. Sose felejtem el ezt az élményemet, hogy önismereti csoportba család történettel dolgoztunk. Mert ugyanis a családi fekete bárány meg szokta testesíteni azokat a személyiség vonásokat, amelyekben te el vagy akadva. Amiket neked személy szerint, mint személy kellene kifejlesztened. Az ő benne ott van. Csak kirekesztettük.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió. Kedves hallgatói család! Az új évben szeretnénk a Mária Rádió ismertségét és adományozói bázisát jelentősen növelni. Ennek érdekében elindítottunk egy közvetlen névre szóló postai levélkampányt, kimondottan adománykérési céllal, mely elsősorban azokat célozza meg, akik eddig még nem ismerték a Mária Rádiót. A levélben bemutatjuk a rádiót és működését, és arra kérjük a címzettet, hogyha megteheti, segítse adományával a Mária Rádiót. Az ismertségnövelő és adománykérő postai levélkampány 200 ezer darab címzethez került kiküldésre a múlt év végén és az év elején. Bízunk benne, hogy a kampány eredményes lesz, és sok új támogatóval, hallgatóval és adományozóval gazdagodhat a Mária Rádió családja. Kérjük szépen a hallgatókat, hogy imáival segítsék a kampány sikerességét és hatékonyságát, hogy a levélkampány elérje célját. Hálásan köszönjük!